markánsan lefoglalsulni a magyar gazdaság jövőre a Gazdaságkutató Intézet prognózisa szerint. Mindez számokkal a GDP a tavalyi 5,1% után idén 4,3%, jövőre pedig 2,7%-kal nő a GKI szerint. Mindennek legfőbb oka az uniós források csökkenése lesz. A részletekről Karsai Gábort, a GKI vezérigazgató helyettesét hallják.
Milyen prognózisuk van 2020-ra a magyar gazdaságot nézve?
Hát ha a tavalyi és az idei első fél évet nézzük, akkor egy rendkívül gyors növekedést látunk a magyar gazdaságban. Mind a két esetben több mint 5%-kal nőtt a magyar gazdaság, ami az Európai Unión belül az idei első fél évben a leggyorsabb növekedés volt. Ehhez képest egyértelműen lassulást várunk, már az idei második fél évben is némi lassulást, és főleg pedig jövőre markánsabb mérséklődését a növekedési ütemnek. Ennek számos oka van. Az egyik az, hogy megfigyelhető a tavalyi meg az idei évben is az, hogy a belföldi kereslet az, ami lényegesen gyorsabban emelkedett, mint amilyen mértékben a GDP. Tehát ez körülbelül 2017-ben 1%-ponttal, tavaly 2, idén eddig olyan 0,5%-ponttal gyorsabb volt. Ez egyben azt is jelenti, hogy a külső egyensúlyban romlás ment végbe, magyarán az áruimport az lényegesen gyorsabban emelkedett, tavaly előtt olyan 3%-ponttal, mint az export, ami a külkereskedelmi áruforgalmi mérlegnek a romlásához vezetett, sőt, tavaly a folyófizetési mérleg 10 év után először deficitessé vált. Ez nem egy tragikus helyzet, a magyar pénzügyi helyzet egyébként jó, de ha tartósan így maradna netán, továbbra is gyorsuló romlás következne be, az már kedvezőtlen lenne a gazdaság szempontjából. A gazdaság lassulása az tulajdonképpen a belső tényezőkre, amire az előbb utaltam, tehát az, hogy a beruházás és a fogyasztás növekedése minden bizonnyal fékeződni fog. Ez elsősorban a beruházásokra igaz, ezeknek ugyanis az Európai Uniós transzfereknek a növekedése a fő forrása, és ez egyértelműen lassulni fog a következő években, jövőre már nagyon lényegesen lassulni fog. A fogyasztásban is némi lassulás valószínű, de azért így sokkal kevésbé, mert a béremelkedés továbbra is dinamikus lesz, az inflációban ugyan a mostaninál egy picit talán magasabb lehet a jövő évi áremelkedési ütem, de azért összességében egy nagyon jelentős reálkeresetemelkedés várható jövőre is. Ugyanakkor a külső körülmények meglehetősen romlani fognak, tehát a magyar export lehetőségek minden bizonnyal szűkülni fognak, az egész világgazdaságban nagyon sok a bizonytalanság, a világkereskedelemben a vámháború fenyegető réme ott van Amerika és Kína, Amerika és Európa között, a Brexit a maga bizonytalanságával, és most már bármilyen irányba is megy ez el, azért nyilván egy lassulást okoz. Németország minden bizonnyal recesszióba került. Maga az egész Európai Unió a nagyon elhúzódó választási procedúra miatt, az integrációval kapcsolatos viták miatt egyelőre nem igazán tud dinamizáló hatást kifejteni, és hát ez többek között abban is tükröződik, hogy az Európai Unió következő költségvetése hát idén lényegében biztos, hogy nem lesz elfogadva, és jövőre is inkább csak a második fél évben valószínű, még az se kizárt, hogy még tovább csúszik, és hát azt is tudni kell, hogy ebben a költségvetésben lényegesen csökkenni fog a felzárkózó országok, így Magyarországnak jutó Európai Uniós támogatásoknak az összege. Nagyjából egy olyan bő felére, jó esetben talán kétharmadára fog ez csökkenni. Két okból, egyrészt csökken a támogatások összege, részben azért, mert Nagy-Britannia kiválik, részben a többi ország nem kívánja emelni érdemben a hozzájárulását. Másrészt viszont valamilyen mértékben emelkedni fog a hozzájárulás, és ez Magyarországra is vonatkozik. Tehát miközben csökkenő bejövetelek, EU transfer bejövetelel kell számolnunk, valamelyest emelkedni fog a hozzájárulásunk. Na most ez a magyar gazdaság számára különösen 2021-22-ben jelenthet problémát, amikor már teljesen kifutnak az Európai Uniós költségvetésnek a támogatási pénzei, ugyanakkor még nem indul be az új költségvetésnek a transfere. A kormány ugyan úgy abban jelezte, hogy ezt utóbbit megkívánja majd előlegezni, de azért ennek nyilvánvalóan határai vannak. Tehát én azt gondolom, hogy miközben az idei évben, tehát a második félévben lesz a magyar gazdaságban egyfajta lassulás, a első félévi 5,1% után valahol 4,3-4,5%-os növekedés várható. Jövőre feltehetőleg nem lesz 3% fölött a magyar gazdasági növekedés, 2021-ben pedig már inkább csak valahol 2,5 körül lehetséges, de talán még ez alatt is, ha a világgazdasági körülmények jelentősen romlanának.
Abból, amit elmondott, az jól látszik, ugye kérdezem, hogy bárhogy is teljesít egy kis ország gazdasága, nem tudja függetleníteni magát a külső körülményektől.
Hát ez egyértelműen igaz. Hozzáteszem, egy nagy ország se tudja igazán, tehát a világgazdasági konjunktúra azért a nagy országokra is hat, de egy kicsinél aztán végképp így van. Egyelőre kedvező, hogy a magyar export az a német gazdaságtól egy picit elszakadva annál kedvezőbben alakult, de azért egy tartós elszakadás nem tűnik túl valószínűnek. És egy kis ország számára csak egy exportorientált növekedés jelent tartós növekedési lehetőséget. Egyébként, ha a belföldi kereslet az, ami hajtja a növekedést, az oly mértékben ronthatja a külső egyensúlyt, ami már az ország számára mindenféle minősítési, finanszírozási problémákat okozhat. Most messze nem itt tartunk, tehát ez a romlás egyelőre nem egy lényeges dolog, inkább úgy mondanám, hogy egy figyelmeztető jel, hogy azért tartósan ez a belföldi keresletnek a GDP-nél ilyen mértékben gyorsabb növekedése, ez nem egy fenntartható pályát jelent.
Egyébként, ha egy kicsit kitekintünk az EU-ból, bármilyen lényegi exportnövekedés remélhető az EU-n kívüli magyar kapcsolatokból, például Türkországokkal, Törökország, Azerbajdzsán és a többi, vagy ezek olyan kis volumenű exportok, hogy ezeken érdemben nem tud változtatni a jövőben?
Hát ezek nagyon kis volumenű exportok, és tulajdonképpen amióta a magyar kormány meghirdette az úgynevezett keleti nyitást, érdemben ebben nem sikerült nagy előrehaladást elérni. Vannak olyan nagy országok, mint mondjuk Kína, vagy akár Oroszország, amelyekben azért érdemi magyar export van, de ezeknek a növekménye azért nem olyan jelentős. Az Európai Unió továbbra is messze-messze nem csak a legnagyobb partnerünk, de a leginkább gyorsan növekvő partnerünk is. Más kérdés, hogy közvetve, tehát mondjuk a német exporton keresztül, Kínába például, a magyar termelésnek is egy jelentős része irányul, tehát a mi vállalati méreteink mellett mondjuk egy kínai export meglehetősen irreális, mert olyan kis mennyiségeket tudunk előállítani az esetek nagy többségében, ami oda nem releváns. Ugyanakkor egy csomó olyan termék van, ami nagyrészt a multinacionális cégeknek az itt előállított termékek, gépkocsi alkatrész vagy maga a gépkocsi, ami aztán bekerülhet ezekbe az országokba. De ugye a keleti nyitásban ez tartozott egy déli nyitás, meg Dél-Amerika is szerepelt a növelendő piacok között. Hát ezek lényegében semmi érdemleges hatást nem sikerült elérni. Nyilván be lehet számolni egy-egy sikeres üzletről, de stratégiai értelemben ez egyelőre nem jelentett semmiféle pluszt.
Azok a számok, amiket prognosztizálnak a gazdasági növekedés csökkenésére, ezek milyen érdemben határozhatják meg ön szerint majd a magyar béreket? Itt beszélt a jövő évi reálkereset bővülésről, de most arra vagyok kíváncsi egészen konkrétan, hogy a hallgatóinkat szerintem ez kifejezetten érdekelheti, hogy a saját fizetésükkel mi lesz, hogyha csökken a gazdaság teljesítménye néhány év múlva. A fizetések emelkedése csökkenhet, vagy megállhat a béremelés? Vagy
azt gondolom, itt egyelőre a megállásról nincs szó, mert egyelőre munkaerőhiány is van, tehát ez önmagában egy nyomás jelent a béremelésre. Már el van fogadva a jövő évi minimál béremelésnek a mértéke, ami azonos lesz az ideivel, tehát ez önmagában jelent egyfajta nyomást arra, hogy a béreket emelni kell, és nyilván a bértorlódás miatt nem csak a minimál béren levőknek a bérét kell emelni. Tehát mi nagyjából arra számítunk, hogy idén valahol 10-11% között lehet a béreknek az emelkedése, Jövőre ez olyan 8% körül fog mérséklődni, tehát egy olyan bő 2%-ponttal. Az infláció esetében idén egy olyan 3,3%-os átlagos áremelkedés várható, jövőre egy kicsit talán gyorsabb lehet ennél, de valójában nagyjából azonos 3,3% körülire számítunk. Tehát ilyen értelemben a reálkeresetek idén nagyjából egy 7-es, jövőre nagyjából egy 5-ös százalékkal emelkedhetnek, ami ugyan kisebb, mint az előző években volt olyan, hogy 2-számjegyű volt a reálkeresetek emelkedése, de azért egy 5%-os reálkereset emelkedés jövőre azért ez egy nagyon komoly dinamikus növekedést jelent. Na most a 2021-ben már egy kérdésesebb a dolog, minden bizonnyal ott is emelkedni fognak a keresetek és a reálkeresetek is, de azért a gazdasági konjunktúrától, az export lehetőségektől, a belső keresletnek a alakulásától, a költségvetés helyzetétől függően azért itt már elképzelhető, hogy egy érdemben alacsonyabb növekedés alakuljon ki, és azért az is látszik, hogy a munkaerőpiacon is elindul egy lassú változás, tehát a GKI felmérései is arra utalnak, hogy a cégeknek már ugyan továbbra is jellemzően a munkaerőhiány a növekedést akadályozó fő tényezője, de az ezt említő cégek minden ágazatban csökkentek a negyed évvel ezelőttihez képest. A szolgáltató cégek esetében pedig már a kereslet hiányt azt nagyobb mértékben említették, mint a munkaerő hiányt, tehát ez is mutatja, hogy itt van egy lassú változás. A napi hírekben találkozhatunk azzal, hogy számos cégnél elbocsátásokra, létszámcsökkentésekre került, vagy bejelentett módon a közeljövőben kerül sor. Tehát azért itt is van egyfajta változás, és hát azért azt is látni kell, hogyha az Európai Unióban a gazdasági növekedés lassulni fog, és hát minden bizonnyal ez így lesz, akkor az ottani munkaerőigény is legalábbis nem fog nőni, netán még egyes területeken csökkenhet is. Tehát ez a munkaerőhiány, ami pillanatnyilag jellemző, azért ez számos területen enyhülhet. Azokon a területeken, ahol irreálisan alacsony a magyar fizetés, tehát mondjuk egy egészségügy területén, ott nyilván akkor fog ez bekövetkezni, ha a kormányzat úgy dönt, hogy ezeken a területeken valóban érdemi keresetemelkedésre lesz szükség, mert egyébként egy nővér számára egy kereskedelmi láncnál elhelyezkedni feltehetőleg nagyobb üzlet lesz.
Mert szóba került az infláció, ez, hogyha összevetjük az Európai Uniós országokkal, meg a világ más részeivel, akkor ez hogyan helyezkedik el ez a prognózis a magyar infláció?
A magyar infláció az Európai Unión belül az elmúlt jó másfél évben a második leggyorsabb, tehát a romániai infláció után a magyar a leggyorsabb, ami önmagában ez a most idén várhatóan 3,3%-os átlagos árindex, egyébként ez megegyezik az eddigi tényleges adattal is, ez önmagában belefér még a Nemzeti Bank inflációs céljába, ami ugye 3% plusz mínusz 1%, tehát ilyen értelemben ez belefér, hozzáteszem az MNB inflációs célja is az Európai Unión belül az egyik legmagasabb. A kérdés az, hogy ebben a nagyon laza monetáris politikában nem fog-e tovább gyorsulni még az infláció. Hát például azáltal, hogy a forint gyengül, ez mindenképpen egyfajta inflációs nyomást jelent, a gyors kereset kiáramlás ugyancsak egy inflációs nyomást jelent. A Nemzeti Bank úgy véli, hogy azáltal, hogy az európai konjunktúra romlani fog, a növekedés lassulni fog, ez a külső inflációt fékezni fogja, tehát nem lesz áremelési lehetősége a külföldi cégeknek, és ezáltal a magyar infláció kezelhető mértékű marad. Én azt gondolom, hogy ebben azért van egy kockázat, hogy csak erre bazírozik a Nemzeti Bank. Én egy kicsit óvatosabb monetáris politikát szerencsésebbnek tartanék, de látható módon a Nemzeti Bank nem kíván szigorítani. Sőt, hát még miközben a más jegybankoknál is lazítás látható a konjunktúra romlása miatt, ez itt Magyarországon is felvetődik, csak hát itt épp egy ellentmondás érezhető, hogy külföldön az infláció nagyon alacsony, nálunk azért viszonylag magas, és tulajdonképpen inflációs szempontból lassan szigorítani kéne, növekedési szempontból lazítani, és hát ez ellentmondásba kerülhet a monetáris politika esetében.
Na most az inflációról elmondottak alapján felmerül bennem, hogy akkor az a szuper állampapírként emlegetett állampapír, aminek csak nem 5% a hozama 5 év alatt, az akkor lehet, hogy egyre kevésbé tűnik majd a lakosság számára egy jó üzletnek?
Hát egyelőre jó üzletnek tűnik, ugye amikor bevezették, akkor a reális versenytársnak egy infláció követő állampapír tűnt, aminek ugye kamatprémiuma is volt, és az azt jelentette, most nem tudom már pontos számot megmondani, de nagyjából egy olyan 3,5%-os, 3,6%-os infláció esetén már az infláció követő állampapírnak volt valamivel nagyobb a hozama. Na most mi pillanatilag a mi prognózisunk szerint valamivel ez alatt vagyunk, de hogyha gyorsulna az infláció, akkor hát valamelyest vesztene ez a versenyképességéből. Hát ez azt gondolom mindenkinek a saját belátásán múlik, és hát azért azt is látni kell, hogy ennek az új állampapír plusznak van egy nagy előnye, hogy gyakorlatilag formailag hosszú távú, és arra egy nagyon jelentős kamatot ígér, de valójában rövid távon is különösebb veszteség nélkül, sőt nyerességgel visszaváltható. Itt én azt gondolom, hogy a lakosság jelentős része számára ennek a vonzereje egyelőre bőven megvan.
Egyrészt mi a véleménye, másrészt ön szerint mi lenne a jó euró ügyben? Ugye itt mást mond Matolcsy György jegybankelnök, és mást Varga Mihály pénzügyminiszter.
Az valóban igaz, hogy az euró egy bizonyos értelemben befejezetlen közös vállalkozása az Európai Uniónak, tehát még nagyon sok minden hiányzik ahhoz, hogy megfelelő módon működjön. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egy fontos előrelépés jelentett az európai gazdaságok számára, és én a Magyarország szempontjából is azt tartanám jónak, ha csatlakoznánk az euró övezethez. Ugyanakkor az a politikai felfogás, hogy Magyarországnak nem érdeke az euróövezethez való csatlakozás, az szerintem egy bűnös gazdaságpolitikát jelent. Ugyanakkor rosszul csatlakozni, az több mint bűn, hiba lenne, és ebben a jelenlegi magyar gazdasági modellben, ahol nincsen megfelelő piac, nincsen megfelelő verseny, nincsen megfelelő érdekegyeztetés, tehát nagyon sok olyan tényező, ami szükséges lenne ahhoz, hogy az önálló árfolyam politikáról való lemondásnak ne legyenek komoly kockázatai, hanem csak az előnyét élvezzük, ezek hiányoznak. Tehát miközben én az euróövezethez való csatlakozást fontosnak tartanám, az adott magyar gazdasági viszonyok között én ezt nem sürgetném, mert könnyen fejre állhatunk.
Karsai Gábort, a Gazdaságkutató Intézet vezérigazgató helyettesét hallották.